Szia, Laci! Vagy a csatornán Sir Mók néven szoktál szerepelni. Szia, szia!
Szia István, hogy vagy?
Köszi, jól. És köszönjük a nézőket is. Laci, az nem olyan régóta fektet be, de nagyon jó haladt szerintem, amennyire így mesélte a dolgait. Nem sokat beszélgettünk így a műsor előtt, úgyhogy kicsit ne csak cégvezetők jöjjenek ide, pont ő mondta, hogy ne csak cégvezetőket hívják már, hanem ilyen átlagosabb befektetőséget is, és akkor kérdeztem, hogy tudsz-e valakit ajánlani, és akkor mondta, hogy ő magát, úgyhogy így kerültünk kapcsolatba. De erre vagy, mit csinálsz most?
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Angliában élek gyakorlatilag 2017 óta, hogyha jól számolom, mert az idő az nagyon pereg, ugye, tehát az évek, hogy jönnek-mennek. Bedfordban élek, kamionsofőrként dolgozom, tehát elmondhatni, hogy egy ilyen tök átlagos életet élek, úgymond.
Ez a kamionsofőrség, ez mennyit vagy otthon, vagy mennyit vagy úton belőle?
Hát ez igazából, én szándékosan olyan munkákat választok, ugye, ahol folyamatosan otthon tudok aludni, tehát gyakorlatilag én minden nap otthon vagyok, nem megyek nemzetközibe, nem alszok a kamionba, úgyhogy hát én azt mondanám, hogy egy ilyen napi átlag 10 óra azért megvan, de ez teljesen ugye cége válogatja, hogy milyen, hogy mert lehet, tényleg vannak olyan munkák, hogy akár 6-8 órától a 13-15 óráig is bármi előfordult ugye ebben a szakmában.
Aha. És a befektetéseket, azt mikor kezdted, mióta csinálod?
2019-ben kezdtem, azt hiszem májusban 100 000 forinttal. Aha. A Degiro-ra jelentkeztem be, regisztráltam be, és kipróbáltam, hogy milyen. Hogy az elején csak úgy bedobtam egy kis pénzt, és megnéztem, hogy hú, egyáltalán lesz ennek értelme, vagy egyáltalán ugye az én személyiségemhez, az én gondolkodásmódomhoz ugye ez illik-e, vagy nem. Mert igazából én már 14 éves korom óta körülbelül figyelem ezeket a tőzsdei árfolyam mozgásokat, meg hasonlókat. Tehát még emlékszem az iskolában mondtuk, hogy úristen, venni kéne Teslát, úristen, venni kéne Teslát, amikor még ilyen, nem tudom, ilyen 100 dolláron volt így a részvény, tehát ilyen teljesen vicces, hogy megy az idő, tudod.
Ja, igen. És milyen módszer szerint fektesz be?
Hát igazából ugye ez folyamatosan alakult, tehát nem vagyok elkötelezve egyik módszer iránt sem. Valamiért nekem az osztalék befektetés ugye annyira nem hiszem, hogy az én igényeimnek megfelel, mondjuk úgy, hiszen ugye adó szempontjából például az osztalékokon ugye általában nagyobb az adó, mint ugye a tőkenövekedés által elért nyereségen. Uh-huh. És ugye folyamatosan is monitorozni kéne ezeket a cégeket, ugye ahogy nézem a műsort is, hogy amik mondjuk eldrágul, azt mondjuk illene eladni, meg hasonlók. Elmondom őszintén, én inkább ilyen növekedési részvényeket preferálok. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy én megverem az S&P 500-at, mert egyébként nem. Tehát én sem verem meg az S&P 500-at, szerintem egy olyan évem sem volt, amikor sikerült. De az a tervem, hogy amint egy nagyobb összeg összejön, mondjuk egy ilyen 50 meg 100 dollár között, akkor folyamatosan elkezdem a portfóliómat ugye átalakítani egy ilyen biztonságosabb ETF portfólióval igazából, tehát nekem ez a tervem. Úgyhogy igen, tehát így körülbelül ez a terv most. A jelenlegi portfólióm az gyakorlatilag nagyon nagy részt ilyen növekedési részvényekből áll. Ez körülbelül, hát hogyha forintra át kéne számolnom, ugye itt vagyok Angliában, de a részvényportfólióm ugye dollár alapon van, mint szerintem mindenkinek. Hát egy ilyen 10 millió forint körüli összegről beszélünk igazából, ami hát valakinek sok, valakinek nem. Én ezt körülbelül egy ilyen 2 év alatt sikerült így felépíteni. Szerintem az itt teljesen rendben van.
Nagyon jó halad, ügyes. Eleje amúgy is tudod, mindig nehezebb, mert akkor még kevesebb a hozam a befektetéseken. Onnantól kezdve, amikor már több összeg van benne, onnantól kezdve már könnyebb.
Igen. Hát eddig a legnagyobb növekedésem azt mondom 2020-ban volt, ami 15% volt egy év alatt. Az hogyha tudnám tartani egy hozamosabb ideig, így annak már nagyon örülnék, úgyhogy... De igen, tehát visszatérve ugye a kezdetekre, ugye Degiro nyitottam 100 000 forinttal egy számlát, és gyakorlatilag akkor éreztem meg ugye ezt a, mit jelent, amikor a pénzed az értékét veszi legalábbis ugye pillanatilag, és ugye folyamatosan ottan vettem, ez a day trader mentalitás volt igazából, tehát egy, de ennek ellenére is igazából szerencsém volt. Hát, hogy jól emlékszem, akkor elmű émász valami ilyesmi részvényeket vettem, hogy akkor még csak az S&P 500-on kívül a magyar tőzsdét preferáltam. És hát nem is tudom, hogy ilyen fél év alatt talán sikerült egy 23 ezer forintos részvényárfolyamra eljutni egy 32 ezer forintos részvényárfolyam, még ami szerintem az elég egészséges növekedés. És tudod, akkor így felcsillant a szemem, hogy Uramisten, tehát így konkrétan nulla tudással, jó persze nyilván szerencsém volt, meg spekuláció volt ugye, hogy megszűnik a cég, vagy valami ilyesmi volt, már nem emlékszem teljesen. És tehát, hogyha egy ilyen átlagos srác, mint én, tud pénzt keresni, akkor akár, hogyha időt, energiát befektetnék, akkor még sokkal nagyobb lenne ugye ennek a hatása. És elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne, ha indulnék ezen az úton, hogy nem a karrier létrán próbálnék felmászni, ugye, hanem esetleg mondjuk úgy csinálnám, mint a nagyok, tudod?
Hogy?
Úgy csinálnám, mint a nagyok, tudod, a nagy befektetők, a gazdagok, meg ezek az emberek, tudod.
Hogy mire gondolsz pontosan?
Hát, ugye most olvastam ugye a Kiyosakinek ugye a könyvét, ugye a gazdagpapa, a szegény papa, meg csomó másikat, és gyakorlatilag tényleg az van, hogy egy átlag ember az csak a munkája által tud bevételhez jutni, és úgy voltam vele, hogy mi lenne, hogyha elindulnék egy ilyen szálon, ahol mondjuk nem feltétlenül kell nekem robotolni, érted, a gyárba, hiszen már fiatalon ugye rengeteget dolgoztam, ugye 16 éves korom óta iskola mellett ugye mindenféle munkát vállaltam, voltam pénztáros, voltam nyomdában ilyen kisegítő, árufeltöltő, mit tudom én, a pékségben dolgoztam, rengeteg munkát csináltam tényleg, tehát egyszerűen végtelen. És rájöttem arra, hogy hát Uramisten, hát van egy 24 óra egy napban, és hogyha bele szakadó, se tudok többet dolgozni, mint mondjuk 12 óra, mert ugye a jogszabály körülbelül annyit enged. És egyszerűen rá kellett jöjjek, hogy ezen az úton, hogyha elindulok, akkor be vannak határolva ugye a lehetőségem. Lesz egy bérplafon, amennyit a piac éppen gondol, hogy majd én megkaphatok, annyit fogok kapni, és mindegy, hogy kétszer, háromszor, 15-ször annyit teszek, mint egy átlag ember, aki csak bemegy simán dolgozni, vagy sem, gyakorlatilag szinte nulla esélyem van arra, hogy én úgy élem az életemet, ahogy majd szeretném, vagy ahogy elterveztem, ugye fiatalon, tudod, hogy ez a nulla munka, maximum bevétel, tehát ez a...
Ja. Igen. Ezek a befektetések, ezek olyan szempontból tényleg jók, ugye. Nem tudom, még könyvben olvastam, ez a hatás többszöröző. Hogy egy ember egységnyi időt egy munkát tud elvégezni, de hogyha van hozzá hatás többszöröző, akkor több bevétele is lehet. Úgyhogy tényleg ez ilyen szempontból nagyon jó. És mi a célod így a befektetésekkel?
Hát igazából ez is változó. Tehát nyilván szeretnék egy komolyabb tőkét ugye felhalmozni, ami egy bizonyos stabilitást ad, de ezt nem úgy gondold el, hogy mondjuk egy, mint amikor van mondjuk a számládon egy pár millió, és akkor mondjuk nem kell félned, hogy elveszed a munkádat, ezt nem teljesen így értem, hanem például, hogyha realisztikus akarok lenni, akkor, hogyha tudnék egy olyat csinálni, hogy például a jövedelem kiegészítésre használni ezt a pénzt mondjuk, aha, amit a tőzsdén megkeresek, az már szerintem egy remek hozadéka lenne ennek az egésznek, hogyha kicsit mondjuk bikásabb a hangulat, mondjuk úgy, tehát ha már tőzsde, akkor hát azt se bánnám, hogyha meg tudnék teljesen élni ebből, és akkor akár fel is tudnám hagyni ugye a munkát, tehát el tudnám hagyni ugye ezt a mókus kereket, amiből sokan ugye ki akarnak törni. Uh-huh.
Nem félsz, hogy utána nagyon beszűkülne a világod, hogyha így felmondanál?
Hát figyelj, igazából introvertált vagyok, szóval nem igazán járok sehova is, se úgyse. Úgyhogy nekem, ami mondjuk úgy, hogy így kielégülés hoz, inkább az ilyen erdők, hegyek, tengerpart, stb. Látogatása, meg ott ugye időt eltölteni magamban. Persze tudod, én is úgy vagyok, mint te is, hogy nem vagyok házas, nincs ez egy gyerek, nincs az asszony, semmi, egyedül vagyok. Aha. Úgyhogy nyilván nem zárkózunk el, hogy mondjuk legyen egy második fél, tudod?
Ja. Akkor Szakmai fejlődés, karrier. Arról mesélnél egy pár szót, hogy alakult ez neked?
Igen, hát igazából középiskolában én informatika szakra jártam, de rájöttem, hogy nagyon nem nekem való, tehát ez a brutál programozás, meg ez a matematika alapú gondolkodás, meg ez a logikai készség, ami ehhez kell, hogy az nekem nincs meg. Ezért átnyergettem, kérlek szépen, tapaszkodj meg, gépész szakirányra, csak úgy, mint te.
Ja.
És gyakorlatilag ugye leérettségiztem, utána beiratkoztam 2 év gépgyártás technológiai technikus képzésre, amit elvégeztem, aztán beiratkoztam 1 év CNC gépkezelői, hát ilyen OK-s képzés, az is igazából ugyan iskolában végeztem, tehát nem dolgoztam mellette, úgymond. Uh-huh. Hát, mert ugye azért van különbség tőle az OK-ba is, hogy felnőtt képzésben csak így bemész és tanulsz valamit, vagy ha beülsz, akkor, mint egy diák rendesen, akkor azért jó nagyobb a tudás, amit megszerezhetsz. Uh-huh. Ennek ellenére a történetem az igazából egy csalódással kezdődik, hogy úgy mondjam. Én zalaegerszegi vagyok ugye alapvetően, és el is helyezkedtem, konkrétan 120 ezer forintot kerestem, nem mondom melyik cégnél. Igazából mindegy is, mert sehol nem adtak volna sokkal többet ennél, abban az időben, hogy a 17-ről beszélünk. És kérlek szépen, feladtam a szakmámat körülbelül 3-4 hónap után. Úgyhogy van, feladtam, és 21 napot húztam, ahogy mondják. Jól emlékszem, hogy a karácsony körül lehetett, és én már nézegettem a külföldi munkalehetőségeket, meg ilyesmi, mert nekem ez gyakorlatilag ez egy nagy vágyam volt, hogy külföld, meg hasonlók. Ja. És főleg abban az időben engem főleg Skandinávia érdekelt, ugye Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, ezek az országok, és amikor megláttam, hogy van egy magyar cég, megint nem mondok nevet, mert lehet deparálni, nem akkor hát úgy döntöttem, hogy lecserélem a magyar valóságot mondjuk egy kicsit egy dán valóságra, uh-huh. és elmentem egy farmra dolgozni, ahogy akkor tehén farmról beszélünk igazából, és ott töltöttem egy pár hónapot, egy pár felelhetetlen emlékkel lettem gazdagabb, maradjunk annyiba. És gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy Magyarországon így elértem egy bizonyos szintre ilyen rövid idő alatt is, legalábbis én fejbe azt hittem, hogy ez megtörtént, és rá kellett jöjjek, hogy nem igazán. Tehát az amit én kerestem, az a, mint amit látsz a tévében, tudod, ez a 9-5-ig munka, 8 óra, azt a hétvégén megyünk golfozni, tehát én ezt kerestem őszintén, valami ilyesmit, hogy így ilyen, egy ilyen jó környezetben lehessen élni, tudod, egy ilyen, mondjuk az erdő szélén, például nekem ez a vágyam egyébként, hogyha ugye nézőket érdekli, de hogy egy erdő szélén, közepén, valami ilyesmi, esetleg egy vízpartján, egy kis szolid faház mondjuk, vagy valami ilyesmi, és ugye rájöttem, hogy ezt Magyarországon ezt én nem fogom tudni így elérni, hiszen ahogy megbeszéltük, hogy limitáltak ugye a lehetőségek ugye anyagi szinten. Uh-huh. És ez vezetett oda, hogy én ugye kimentem Dániába, ahol sikerült összeszednem 400 000 forintot, ez akkor nekem nagyon nagy pénz volt. Most így visszagondolva, hogy ilyen 10 milliók így mászkálnak tudod össze-vissza, és ez csak a tőzsde meg minden, így viccesen hangzik. Amiből gyakorlatilag visszafizettem az autómat ugye apámnak, mert vásárol munkához kellett egy autó, és akkor gyakorlatilag ugye azt le is tudtam a tartozást, ugye. Ezután kikerültem Angliába. Uh-huh. Akkor még fogalma nem volt, hogy mit akarok csinálni magammal. Teljesen más volt ugye a motivációm, teljesen más volt ugye a személyiségem, a karakterem. Hát gondolj bele, fiatal sem. Most vagyok 28 éves, az nem titok egyébként. Pillanat számol, hogy akkor utána 23 éves korban érted az ember teljesen másról elfoglalva. És kijöttem, mert itt voltak a barátaim. Azt tudtam, hogy Dániában már nem akarok maradni, mert hát nyilván anyag a farmon anyag a körülmények, amilyenek. Nem fogok ilyen rózsaszín álmokat festeni, aki esetleg ki akar menni. Bár, hogyha úgy látja jól, és mondjuk Magyarországon mondjuk tegyük fel minimálbéres, akkor megérheti. Szerintem, de nekem nyilván magasabb ugye, elképzelése, magasabb céljaim voltak idézőjelben. És kikerültem Angliába, hát vegyesek a tapasztalatok, ugye, főleg az nagyon nehéz volt. Annyira más egyszerűen a Szigetország, mint az EU-nak akármelyik ország, voltam már Görögország, Horvátország, Olaszország, Ausztria, Németország, Svájc, ugye Dánia, csomó helyen voltam igazából, érted? És először azt hittem, mint hogyha Amerikában lennék, érted így, de olyan furcsa rendszerek vannak itt ugye Angliában, hogy ezt meg kell szokni, tehát ezt a gondolkodásmódot, hogy mit, miért, hogyan, ezt egyszerűen meg kell szokni, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy kijöttem, már dolgoztam is egy raktárban, ugye barátaim által, és ugye rá kellett jöjjek, ugye itt jön be a kép, hogy a karakterfejlődés, hogy hát hogy nem annyira lesz jó, hogyha én mindig magyarul beszélek, magyarok között vagyok, és nem gyakorlom az angolt, mert én 9 éves korom óta tanulom az angolt, ugye elég jól ment a suliba is minden, de akkor a pofon jöttél talán, amikor kijössz, és hárma szót nem értesz, hiába az amerikai youtubereket teljesen jól értem minden témában, már akár az orvosi, meg a jogi, meg nem tudom, tehát ilyen bonyolultabb témákban is értettem, amit mondtak, és kijön az ember, és olyan akcentusuk van, hogy így egyből mondjuk úgy, hogy a realitás így arcon vág az embert, és ezután pedig elkerültem egy elektronikai céghez, ahol hát a szakmámhoz illően gépkezelő lettem, és ott ledolgoztam körülbelül egy másfél évet. Ezután 2019. februárjában visszamentem Magyarországra, ekkor már azért egy biztosabb anyagi tartalékkal hátam mögött, és azon a célra mentem vissza, hogy én kitanulom ugye a sofőr szakmát, amit meg is csináltam körülbelül egy év alatt. Ez nem volt egy egyszerű dolog, tehát az, hogy összegyűjteni több ezer fontot egy ilyen alacsony fizetéssel, mint ami nekem volt, egy ilyen 1200-1500 font, de ez nem egy nagy fizetés, ugye az emberek nem tudják felmérni mondjuk Magyarországról, hogy mi az, amiért már megéri kijönni. De nekem akkor megérte, ugye, mert egy olyan életszínvonalon voltam akkor még, ami még így is magasabb volt, mint amit Magyarországon is legalább tudtam volna magamtól érni, úgyhogy nem kell, vagy hogy egyedül lakok, ugye megélnek, tehát. És hát ugye 2020. februárjában, legjobb időzítés, kijöttem újra, ugye akkor jött a vírus, tudod? Hát az is egy külön történet volt, hogy micsoda a megpróbáltatás volt egyáltalán találni egy munkát. Gondolj bele, kijöttem februárba, szeptemberben találtam sofőr munkát. Tehát, és egy olyan országról beszélünk, ahol ez a munka, meg ez a cég kultúra azt megengedi, hogy te akár naponta változtass munkát, főleg a sofőrök között. Mert itt nincsenek ezek a HR-es dolgok, tudod, hogy utánad néznek, hogy felhívják az előző cégedet, meg ilyesmi, mert gyakorlatilag ugye a sofőröknél van egy ilyen tahográfkártya, és azon mindent ugye 2 évre visszamenőleg ugye meg lehet nézni, hogy mikor voltál szüneten, milyen rendszámú autót vezettél, melyik nap, hány kilométer volt benned, mindenféle dolgot. És na mindegy, szóval a sofőr munkától kaptam azt a lehetőséget, hogy én elkezdjek komolyabban befektetni. A második számlámat a 2020 májusában nyitottam, egy 500 fonttal körülbelül. És ez egy elég tanulságos történet ugye a nézők számára, hiszen én szerintem minden hibát elkövettem, amit el lehet követni igazából a tőzsdén. Tehát a kibeugrálás, a fizetős brókerektől kezdve, ugye a lásd legíró, vagy a többi, nem tudom, ezt majd max kivágod, vagy nem tudom, hogyha akar.
Nekem mindegy.
Jó, mindegy, oké. Okay. Tehát amit ugye nem szabad, azt én csináltam, ugye a tőkeáttétel, 10-szeres tőkeáttétel kereskedés, amikor először 2020 volt egy pillanat, amikor az olajára átment negatívba.
Igen, igen.
De ez nyilván nem ugye a kisbefektetők számára, tehát ugye a tőzsdén, hogyha valamiszer meg akkor sem volt negatívba az olajára, hiszen az lehetetlen lett volna, ugye. És gyakorlatilag ugye erre felülve mondom, jó, bedobok akkor 500 fontot, hát most bukok vagy nyerek, mindegy. Megnézzük, hogy milyen fából faragtak. És hát sikerült nyerni az első 30 percben egy ilyen 200 font körüli összeget. Most nem tudom fejből már, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy utána ugye elkapott tudod a gép, hogy így akkor még több. Akkor nem is megyek már hol a dolgozni, érted? Mindenki. Hagyjuk ezt a hírséget. Én megélek majd a day trader-esből meg ilyenek. És hát végülis 17 kereskedést zártam aznap, gyakorlatilag egy darab volt, vagy kettő talán, ami pozitív volt, és a többi az meg mind bukó volt. És a végén ott tartottam, hogy hogy az 500 fontból, ami ugye akkor 621 dollár volt ugye átváltva, lett vagy hát egy ilyen kb. 3-400 dollár. Két óra alatt, érted? Szóval, és rá kellett jöjjek, hogy hoppá, hát ez így valami nem oké. És utána 2020, hát így október-november körül, amikor vettem az autót, utána egyből elkezdtem komolyabb összegeket így a tőzsdére fordítani, és gyakorlatilag 2020 októbertől mostanáig összegyűlt egy ilyen 10 millió forintnyi összeg csak a broker számlámon, ami szerintem egy elég jó teljesítmény, ugye?
Szép, szép, igen, igen, ügyes.
És persze ez nyilván az is kellett, hogy ott hagyjam utána egy év után azt a munkahelyet, ahol dolgoztam, ugye sofőrként, és olyan munka után nézek, ami az én mentalitásom, az én megítélésem szerint megfizeti azt a pénzt, amit én érek, meg az én munkám, az én felkészültségem, az én korábbi idézőjeles ugye, szenverésem, amin ugye át kellett menni, hogy nem volt munkám, tehát tudod, ilyen nehéz időszakok, ugye ez, és végre találtam ugye egy munkát, ott vagyok már körülbelül legalább egy éve, ami egy iszonyat nagy dobbantó volt ugye a pénzügyi szempontokból, tehát ég és föld, majdnem a dupláját kapom, tudod, egy jó hónapban, mint amit az előző cégnél megkerestem. Úgyhogy, hát ez csak azért mondtam ezt a történetet, ugye beszélgettünk a műsor előtt, hogy kicsit inspiráljam ugye a nézőket, hiszen tényleg sokszor van az, hogy rendkívül intelligens emberek kerülnek meghívásra a műsor, például ugye a Balázs például, aki mondjuk akár cégvezető, meg tehát tényleg olyan cégekhez kerül be, olyan tudás, olyan skilljei, képességei vannak, ami az átlag embernek nincsenek. És csak azt szerettem volna ezzel ugye prezentálni, hogy hogyan lehet eljutni tényleg egy 5 év alatt ugye a 120 ezer forint nettó fizetésből a 3,5 ezer fontos fizetésig, meg a nulla vagyontól a tudom én a 10-10 akárhány milliós vagyonokig. És szerintem nem mondom azt senki, hogy kövessen vagy ilyesmi, csak szerettem volna így elmondani, hogy van egy ilyen út is.
Nagyon szép, nagyon motiváló amúgy, hogy hívják így. Szerintem abszolút jól csinálod. És ez még, tudom, ez ilyen közhelynek tűnik, de ez még az utad eleje. Szóval ki tudja, hogy akkor a következő mondjuk 10-15 évben mi fog összejönni, ha esetleg maradsz ezen az úton, vagy meglátod, hogy mi lesz a menete. Úgyhogy nagyon-nagyon ügyesen csinálod. Jó hallatsz, gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen.
Most így ki is fogytam a kérdésekből. Van-e még valami, amit esetleg szeretnéd így megosztani?
Hát igazából... Hát a következő nagy tervem az egy ilyen Mission Impossible terv igazából, mert nagyon sokan mondják, hogy itt Angliában nem lehet házat venni, meg ilyenek, tudod, ez és tényleg van olyan régió, ahol tényleg milliómosnak kell lenned. Ezért van egy olyan tervem, hogy el fogok majd költözni a jövő évbe. Nincs pontos dátum meg ilyenek, de el fogok költözni Liverpool körül valahova. És valószínűleg fogok menni ott egy 2 vagy 3 szobás házat. Úgyhogy ez a nagy terv. Úgyhogy mindenképpen jelentkezek majd, és akkor esetleg csinálhatunk egy másik műsort, hogyha lesz erre igény.
Igen, igen, de most így két kérdés eszembe is jutott hirtelen ebbe a témába. Ez a 2-3 szobás házvásárlás. Itt gondolsz arra, hogy bérbe is adsz majd belőle, vagy ezt így kizáról saját részre?
Hát figyelj, igazából most ugye jelenlegi hát ilyen válságos, nem tudom milyen időszak jön, vagy van, mindegy. Eredetileg úgy gondoltam, hogy ha mondjuk egy 2 szobás lakást vagy házat vennék, akkor abban csak én laknék, de hát azt látni kell azért, hogy az energiárak azok szinte azt mondom, hogy duplázódnak így, és nem tudom, hogy nem tudom ennek hol a vége. Most bemondták az új becsült inflációt, ami valami 13-18% közé becsülik decemberig. Tehát brutál. Itt is ugyanaz, ami Magyarországon, hogy brutál módon inflálódik minden. Az energiaárakat azt valami 50-80, ugye szolgáltatótól függ, hogy ez mekkora ez a különbség, de 50-80%-kal emelték meg már áprilisban, és szeptemberben vagy októberben még egy ilyen 80-90%-ot fognak emelni rajta, aztán még januárban akarnak állítólag emelni valamit, úgyhogy ezeknek a hatásra örültem, hogyha háromszobás lakás vagy házat vennék, akkor mindenképpen legalább egy szobát kiadok, ugye, és akkor tudjam fizetni ugye az extra felmerülő költségeket, illetve ugye ez is egy tipp, ugye esetleg aki így gondolkodik, hogy merre tovább az életbe, hogy gyakorlatilag a fizetésem azon a környéken valószínűleg kevesebb lesz, mondjuk egy 25-30%-kal, mint itt, ugye? Tehát itt sokkal, sokkal éjszakabbra fenn van ugye Liverpool, ugye Bedfordhoz képest, és ezt is ugye bele kell számolni egy ilyen kalkulációnál, hogy mire ad a bankhitelt, mire nem ad a bankhitelt, meg hasonló tudod. De nekem már az a tervem, hogy mivel van olyan bank, ami tehát alapjártam itt Angliában, úgy működik a rendszer, hogy a bank akkor ad neked hitelt, hogyha vagy befektetési célra veszel ingatlan, de akkor az önrész 25% minimum. Uh-huh. Hogyha első alkalommal veszel magadnak ingatlant, akkor a bank ad 75% hitelt, 20%-ot az állam, és neked csak 5%-ot kell rakni. Viszont ugye ezt bekorlátozzák, hogy a munkahelyettől ez milyen messzi lehet. Mondjuk legyen az, hogy 50 mérföld, arra még azt mondja a bank, hogy jó, ez egy reális távolság, hogy te be tudsz járni, de hogyha már mondjuk egy órán tovább kéne autókázni minden nap, arra azt mondja, hogy jó, akkor nem kapsz hitelt, de szerencsére van olyan pénzügyi intézmény, mert nem csak bankoktól lehet hitelt fel, hanem magánszemélyektől is akár, akit nem érdekel, csak fizetj vissza, hogy nem érdekli, hogy hogyan oldod meg. És igen, tehát ezért is gondoltam, hogy leginne veszek fel majd hitelt a jelenlegi munkahelyemről, hogy nyilván akkor hogy kitoljam ugye a maximalizáltó hitel összegét, amit fel lehet venni.
A másik, hogy te most, hogy ott kint élsz, akkor ha esetleg azt tudod, hogy most akkor te kint adózol, így vagy pedig Magyarországon adózol, mármint ilyen befektetések után?
Én itt vagyok adórezidens, ugye Angliában, tehát még a mai nap megvan egyébként a degiró számlám, pont ugye ezzel küzdök, hogy be akarják zárni. Mint ugye még egy páran, és majd nyitni akarok itt egy másik brokernál egy számlát, és hogyha jól értelmeztem a törvényt, akkor hogyha legalább egy 6 hónapot valahol máshol érsz, tehát külföldön, és be vagy hivatalosan jelentkezve a munkád, akkor hiába nyitottad meg mondjuk Magyarországon a számládat, azt is gyakorlatilag már az új államba, vagy az új országba kell adózni utána, ugye, ahol letelepedtél. Uh-huh. Én így tudom a szabályzatot egyébként, vagy nem tudom, hogy valami más kérdés ezzel kapcsolatban.
Hogy ott menj az osztalékra az adózás? Az jutott eszembe.
Pillanat, gyorsan meg tudom nézni. Itt alapjáraton itt egy ilyen sávos adórendszer van, ami azt jelenti, hogy valami 12 000 forintig, hogyha annyit keresel egy évben nettóba, akkor nem fizetsz adót egyáltalán semmit, ami azért elég jó. Mm. És ugye 12 000-től valami 45-50 000, valami ilyesmi lehet a limit, most nem tudom fejből, 20% adót fizetsz arra a része a fizetésednek, ami a 12 000 forintot ugye túllépi. Uh-huh. Tehát 12 000 az mindenkinek adómentes, az is, aki milliárdos, az is, aki minimálbéres, mindegy. És az osztalékadó ugye gyakorlatilag úgy kerül megállapításra, hogy hozzáadják az osztalékbevételt a fizetésedhez. Tehát tegyük fel, most keresel mondjuk bruttó 30 000-et, és mondjuk tegyük fel, hogy a 40% adó ugye 50 000-től kezdődik. Hogyha uh-huh. te keresel még 20 000-et mellé, uh-huh. osztalékba, akkor a basic rate, tehát az alap osztalék adót fogod fizetni, amit itt most magam előtt láttuk, az 8,75%, de ennek azért szerintem mindenkinek utána kell járni, mert most tényleg csak gyorsan rákerestem, így nem tudom fejből.
Semmi gond, csak ez kérdés. A másik az, hogy te hol tervezed a jövőt, majd hogyha esetleg vissza vonulsz, vagy ilyesmi. Kint maradsz majd, vagy jössz haza?
Hú, hát ez elég bonyolult a kérdés igazából, hiszen ugye én úgy vagyok vele, hogy az embernek vágy után kellene menni, de azért kompromisszumhoz is érdemes kötni, ugye, hogy mit enged meg a pénztárc, meg mit nem enged meg a pénztárcája. Azt tudom, hogy itt Angliában én semmiképp nem szeretnék maradni, hát kivétel, hogyha megnyerem az euróbilliót, ugye, akkor nyilván tudnék egy olyan helyen egy olyan ingatlant vásárolni, amit egyébként így nem fogok tudni meglépni sajnos. És akkor arany életem van, akkor mindegy, tudod, akkor hogyha elérek egy olyan magas anyagi szintre, akkor bárhol jó. Tehát gyakorlatilag tényleg azt tudom mondani, hogy minden ország jó, hogyha gazdag vagy. Mert akkor nincsenek problémád, akkor megvannak a megoldások, van külön embered, tudod, mindenféle no. feladatra. Én nagyon szerettem ugye Skandináviát, nagyon tetszenek tudod ezek a fjordok, például a Norvég fjordok, meg ezek a helyek. Viszont ugye adózás szempontjából meg nem mindegy, hogy most 50% vagy 0%, mint Dubajban például. És ezért nem igazán tudok erre a kérdésre választ adni jelenleg, de tervezek kiépíteni esetleg egy ingatlan portfóliót itt Angliába, amit viszont menedzselni kell. Erre is vannak ugye itt megoldások, tehát itt a kapitalizmus az itt ezerre pörög, itt mindenre is van megoldás, tehát itt olyan iparágak vannak, amire nem is, tehát Magyarországon nem is tudják, hogy ilyen egyáltalán létezik. Tehát konkrétan mondom, ilyen ingatlan menedzsmenttel foglalkozó szakemberek vannak, meg hasonlók, meg ilyenek. Tehát szerintem én nem is tudom, hogy Magyarországon van egyáltalán ilyen személy, aki ezt csinálja, vagy maximum nagyon az elit rétegnek, de itt konkrétan csomó cég van erre specializálódva, hogy ezt helyetted megcsinálja. Persze jó pénzért, tehát semmi nincs ingyen. Úgyhogy hát lehet, hogy ez lesz, hogy esetleg Skandinávia felé elnézegetek majd, hogyha úgy döntök, hogy nyugdíjba vonulok. De hát azt sincs kizárva, hogy esetleg mondjuk Ázsiába elmegyek, mondjuk a Fülöp-szigetekre, érted? Ott no. egyébként mögöttem van itt ez a tábla. No. Ez gyakorlatilag egy ilyen vision board, hogyha nem tudom, mennyire látod, de ezen is felnek hívja olyan dolgok, hogy Fülöp-szigetekre ellátogatni mondjuk egy hónapra, no. akár jövőre mondjuk, amikor tudod, úgy működik a sofőr szakmában, itt legalábbis Angliában, hogy van egy ilyen halott periódus idézőjebb, mondjuk egy februártól egy májusig, amikor nem igazán vannak munkák, meg ezért, tehát nem nagyon tudsz mit kezdeni magaddal, hogyha van is munka, akkor nem fizet olyan jó, mint amikor csúcs szezon van, tehát így karácsony meg tehát ugye májustól karácsonyig gyakorlatilag egy csúcs szezon van folyamatosan. És gondolkoztam, hogy mi lenne, ha elugranék a Fülöp-szigetekre, akár hónapra, érted? Gondolj bele, hogy egész évben mondjuk melózok, és mondjuk egy teljes hónapot el tudok ettől szakadni, főleg a leggázabb időszakban, amikor esik az eső, meg minden. Úgyhogy nem egy rossz terv szerintem.
Ja. Na, én köszönöm szépen a beszélgetést, meg a tippet is. Amúgy most így nekem nagyon tetszett ez a kis beszélgetés, és tökre így az jutott eszembe is, hogy ha más nézőkkel is majd lehet, hogy fogok ilyet csinálni, az ismerjük meg egy más típusú beszélgetés. Mert tudod, az járt mindig az eszembe, hogy hozzak ilyen nagyon, nagyon magas szintre jutott példákat, de ez is szerintem egy motiváló irány abszolút, hogy így lássuk, hogy mélkünk hogyan csinálja a saját dolgait, aztán haladjunk, az a lényeg.
Persze.
Na, köszi szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Oké, lekapcsolom akkor a videót.